Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hétfői jó hírek szerkesztője, Kótáné Koltai Veronika. Brenner János Szent Gotthárdra érkezésének 70. évfordulójához kapcsolódva ikonkiállítás nyílt a Város Színházában, adja hírül a martinus.hu. A néhány éve Franciaországból hazánkba települt Malika nővér, aki ikonfestészetet tanult Franciaországban, szervezett már ikonfestő tábort is, ám ezúttal az ő alkotásaiból látható néhány a szeptember 17-én megnyílt tárlaton. Kiemelkednek ezek közül a Brenner Jánosról és Szent Tarzíciuszról készült alkotások, valamint egy szárnyas oltár, amelyen nem csak a feltámadt Krisztust láthatjuk, hanem Mária életének néhány fontosabb eseményét is. A kiállítás megnyitón köszöntőt mondott Székely János megyés püspök. Kiemelte, az ikon ablak a mennyországba, ezért van a klasszikus ikonok hátterében arany, ami a mennyország fénye. A kiállítás 3 hétig lesz látható Szent Gotthárdon a színházban. Új kötet jelent meg a szombathelyi püspöki palotáról. Szeptember 16-án mutatták be a Szombathelyi Püspöki Palota című könyvet. A kiadvány Perger Gyula, a Szili János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatójának munkája nyomán látott napvilágot, írja a martinus.hu. A kötetről szólva Gyula atya elmondta, a 320 oldalas kötet 540 fotóval vezeti körbe az olvasókat az épületben.
Miért is volt szükség egy új palota könyvre? Az utolsó könyvkiadások 2006-ban, illetve 2010-ben jelentek meg a palotáról, és 2017 óta az eltelt 8 évben, hála a gondviselésnek, a látogatóközpont részeként, a püspöki palota valamennyi reprezentatív terme megújult. Mint említettem, egy évvel ezelőtt adtuk át ezt a dísztermet, és ezt követően még a Szent Pál terem mennyezete is felújításra került, így most minden felújítási munka befejeztével elérkezett az idő az új könyv megjelentetésére. Talán sajátosnak tűnik, hogy a palota története mellett röviden és lényegre törően az egyházmegye története is megjelenik ebben a könyvben. A gondolatot onnan merítettem, hogy a portrészobában, ahol a püspökök galériája megjelenik, mindig felidézzük, hogy Mária Terézia királynő rendeletbe adta, hogy a mindenkori szombathelyi megyés püspök 3 portréképet köteles készíteti magáról, egyet a püspöki palotába, egyet a székesegyház belső káptalani sekrestjébe, és egyet pedig a szeminárium épületébe. Ez a szokásjog mind a mai napig érvényben van. Milyen hálásak lehetünk Mária Terézia királynőnek ezért a rendeletéért, mert így nem csak olvashatunk az egyházmegye püspökeiről, hanem a portrékép alapján elénk is idézhetjük őket. Így a portrészobában mindig megelevenedik az egyházmegye története is. Ezért tartottam fontosnak, hogy a püspöki palota leírását az egyházmegye története vezesse be, amelyet a könyv első részében olvashatnak.
Köszöntőjében Székely János megyés püspök kiemelte, a szombathelyi egyházmegye 1777-ben alakult meg. A török kor után az addig 4 milliós magyar nemzet mindössze 2 milliósra fogyatkozott. A történelem nagy csodája, hogy ebből a pusztításból nemzetünk fel tudott állni. Ennek a feltámadásnak az évszázada a 18. század, amikor az egyházmegye létrejött. A bemutató végén Brenner József atya osztotta meg személyes élményeit a palotával kapcsolatban. Többek között arról is mesélt, hogy hogyan lehetett Pecöli az 1939-ben megválasztott 12. Pius pápa.
Én egy pár eseményt szeretnék nektek elmondani. Ugye a több mint 70 éve járunk a püspökvárban. 70 éves kap leszek, de már mint kiskap is ide jártam. Legelső, amit szeretnék nektek mondani, ez egy nagyon érdekes, volt itt egy régi, öreg portás. Úgy hívták a portás, hogy Recsetán János. A portás nagyon sokáig itt volt, kisvakkor, utána vakkorom is. És amikor pápa választás volt 1938-ban, akkor püspöki bisá volt az egyik vasárnap, és azt mondták a János bácsinak, hogy János bácsi, nagyon figyeljen, hallgassa a rádiót, hogy megtudja, hogy van-e pápa. Akkor választották meg 12. Piuszt, Eugenio Pacellit. Visszajöttek a szentmiséről, és megszólalt, azt mondta, hogy na János bácsi, mi van? Mondta, hogy János bácsi, igen, van pápa, van. Na és kicsoda? Azt mondja, János bácsi, nem tudom, valami pátszöldi.
A könyvbemutatót kötetlen beszélgetés és dedikálás zárta. Karitász önkénteseknek tartottak képzést Zalaegerszegen szeptember 13-án. 31 fő vett részt ezen a képzésen, amelyet Lőrinc Pál, bencés atya, a Pannonhalmi Egyházmegyei Karitász igazgatója, valamint az országos Karitász közelmúltban kinevezett lelkivezetője tartott. A nap végén a résztvevők emléklapot vehettek át, hogy elvégezték a szociális, karitatív önkéntes tréninget. Hogy miről is szólt pontosan ez a képzés, arról Kis István, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója mesélt Sárközi Violettának, a Zalaegerszegi Mária Rádió önkéntesének.
A képzés egy országos modell alapján valósul meg. Egyházmegyei igazgatókat szoktunk meghívni, mindig a szomszédos egyházmegyékből, hogy mutassák a Karitász értékeit, a Karitász lelkiségét, de úgy gondolom, hogy ez a tudásanyag mellett mindig egy közösségépítési lehetőség is, ahol az egymás mellett egymás körül tevékenykedő csoport tagjai egymással megismerkednek, beszélgetnek, meg tudják azt vitatni, hogy ki hogyan csinál meg ugyanolyan feladatokat, és hogyan tudnának együtt közösen tovább lépni.
Hányan jöttek most el ide, és kik voltak azok, akik jelentkeztek?
6 csoport tagjai vannak most itt a képzésen, összesen 31-en. Ők főleg Zala megye, tehát Zalaegerszegi 3 nagy közösségcsoportja van itt, illetve másik 3 közösség tagjai jöttek el. Közöttük vannak már régóta 20 éve működő közösségeink, de vannak most alakuló, illetve alakuló félben lévő olyan emberek, akik még hivatalosan a Caritashoz ugyan nem tartoznak, de a lelkiség és az a mozgalom, amit mi képviselünk, az érdekli őket, és szeretnék megvalósítani a saját otthonukban is.
Képzésnek a tematikájára rákérdezve, tekintve, hogy te is csinálod akkor ezt egy másik megyében.
Most kezdek én is ebbe belefolyni, tehát igazából megkértek itt-ott már, hogy akkor vegyek ebbe én is részt. Ugye fontosnak tartja azt minden igazgató, hogy legyen képzés az egyházmegyébe, viszont van egy ilyen elvárás a központ részéről, hogy ezt ne a saját igazgató tartsa. Mert hogy jöjjön be egy olyan más szemlélet, jöjjön be egy új ember, aki teljesen más megvilágításba tudja esetleg helyezni ugyanezeket a kérdéseket. Mi most Pál atyát hívtuk egyébként meg, aki Pannonhalmai igazgató, bencés szerzetes, és érzékelem azt is egyébként az ő előadásában, hogy ő a lelkiségre nagyon nagy hangsúlyt helyez, és ez nagyon jó. Ez most egy alap 2 képzése van, és erre még vannak különféle ráépülő képzések is, amik a Caritas fő irányvonalait külön-külön próbálják bemutatni, azt a 8 területet, ami kiemelt tevékenységi körre a Caritasnak.
Mit lehet tudni egyébként a Szombathelyi Egyházmegyék Caritas csoportokról, magukról az önkéntesekről?
Az önkéntesek a legfontosabb munkatársaink. És itt most nem azokat szeretném egy kicsit háttérbe szorítani, akik intézményeinkben dolgoznak, de azt veszem észre, hogy az önkénteseink, akik a saját közösségeikbe nagyon aktív szerepet vállalnak, és nagyon ismerik a helyi helyzetet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy hiába van nekem bármilyen anyagi forrásom, bármilyen felajánlásom bármire, ha én azt nem tudom, hogy hova kell eljutatni, ki az az ember, akinek én ezáltal segíteni tudnék. Az önkéntesek jelzései befutnak hozzánk, de olyan problémával találják magukat szembe, ami számukra megoldhatatlan, bár itt ugye, mint a képzésen is hallottuk, a szubszidiaritás elve nagyon fontos, de hogyha ők nem tudnak abban a kérdésben tovább lépni, akár szakmai, akár egyéb segítséget várhatnak tőlünk mindig.
Ennek a képzésnek tulajdonképpen mi a célja? Az, hogy többet tudjanak, vagy az, hogy az egész országban mindenütt ugyan azzal a professzionalitással nyúljanak hozzá esetekhez? Vagy mégis mi ennek a célja?
Nem várjuk az önkéntesektől azt, hogy professzionálisan álljanak hozzá egy kérdéshez, de hogy mégis legyen egy közös olyan kiindulási pontunk, ami alapján tudunk együtt gondolkodni. Senki nem fog szociális szakemberré válni attól, hogy most néhány képzésen részt vesz. Amit mondtam, sokkal inkább közösségépítés is ennek a célja, illetve hogy egy lelkiségi úton is közösen tudjunk elindulni. De mégis kell látni azt egyébként, hogy épül fel egy Caritas egyházmegyei szinten, plébánia szinten, egyházmegye szinten, országos szinten, egy kicsi rálátás a mi családunkra, és egy lehetőség a találkozásra.
És majd a gyakorlati rész az milyen lesz?
A második képzési nap az már igazából inkább, ahogy én ezt láttam eddig, sokkal inkább gyakorlati tanácsokat adnak. Tehát most egy ilyen elméleti képzés van, ami a történelmi áttekintés, ami arról, hogy hogy épül fel országosan, Európa és világszinten, aztán egyházmegye szinten, sokkal inkább egy ilyen kicsi jogi áttekintés is, hogy ki a felelős, kinek mi a kötelessége és feladata a Caritason belül, a plébániai csoporton belül. A második lesz, amikor már sokkal inkább arról beszélünk, hogy tényleg hogyan kell egy kicsit elmenve a professzionalizmus irányába a családokkal foglalkozni, betegekkel foglalkozni, hogyan közelítek egy beteg emberhez. Erre én egyébként szeretnék külsős szakembereket szintén meghívni, tehát a központnak, az országos központnak van egy egyhetes bentlakásos képzése is, ez mindig Balatonakaliban valósul meg, és oda hívnak meg olyan külsős szakembereket, akik egy-egy bizonyos szakterület specialistái. Én szeretném őket meghívni a mi egyházmegyénkbe is, hogy tartsanak előadásokat, és képezzenek minket akár tudásilag, akár szellemileg, értelmileg, mentálisan készítsenek fel ezekre a feladatokra.
Azért nagyon sok esetben szüksége van az önkénteseknek is arra, hogy lelkileg feltöltődjenek, mert hogy nehéz helyzeteket látnak, nehéz élethelyzeteket látnak, és nehéz élethelyzetekbe kapcsolódnak bele a tevékenységük során. Mit gondolsz arról, hogy hogyan lehetne ezt úgy, mint mondjuk egy szociális intézményben a szupervíziót, itt nyilván ugye valahogy Jézussal kell töltekezni, de akkor ez hogyan is történjen?
A Caritas munka az mindig közösségi munka kell, hogy legyen. Ahogy már itt a képzésen is elhangzott, Pál atya is elmondta, hogy ahogy az apostolok, hogy mindig kettesével menjenek, és ezért fontos az, hogy mondjuk havi rendszerességgel legyen egy olyan találkozási lehetősége a csoportoknak, ahol például pont ezeket meg tudják beszélni. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon nagy felelőssége van egyébként a csoport vezetőjének, aki helyi szinten mindig a plébános, aki tulajdonképpen lelki értelemben is felel a saját csoportjának, ahogy te is fogalmaztál, a lelki egészségért is. Ahol egy jó közösség működik, ahol egy jó csoport van, ott el lehet mondani. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenhol vannak problémák, kérdés az, hogy lehet-e róla beszélni, vagy nem lehet róla beszélni. De beszélni kell róla, tehát egy közösség az attól közösség, hogy nem csak szép és jó oldala van, vagy csak azt láthatjuk, hanem igenis meg kell beszélni, hogyha bármilyen ilyen nehézség. Mindenkinek vannak problémái, mindenkinek vannak nehézségei. Kérdés, hogy ki kinek tudja elmondani, és ezt ő milyen segítséget kap, és hogyan tudja ezt feldolgozni, tovább lépni, sőt azt mondom, hogy tanulni belőle.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó Hírek műsorunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Búcsúzik a hétfői Jó Hírek szerkesztője, Kótáné Koltai Veronika.
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.